történelmi regénnyel jelentkezett Batka Zoltán, Vata fia címmel. Biztos vagyok benne, hogy ez sikerlistás lesz sok okból. Elsősorban azért, mert történelmi regény, és ott fokozott a történelmi érdeklődés. De olyan korszakba visz el Zoltán, amelyet egyszerre nagyon ismertnek, hisznek az emberek, és nem ismernek egyáltalán. Mezes be ebbe a térbe is, időbe, ahol a te történeted játszik.
Igen. Hát ugye tényleg nagyon kevésbé ismert. Ugye tulajdonképpen erről a időszakra, a 11. századról századokkal később keletkeztek néhány pár mondatos említés. Ugye ezeknek az eseményeknek néhány pármondatos említése volt. Tehát nagyon-nagyon keveset lehet róla tudni. Ráadásul az a pár mondat, ugye a Kézai Simon gesztája volt az első, majd később, hogy a Káti Márk képes krónikája. Ezek is olyanok, amelyek hát nem igazán függetleníthetőek az akkori politikai hatalmi viszonyoktól, tehát azért a krónikáinkban és a propaganda szerepe megjelent. Tehát nagyon nehezen visszahámozható az, hogy tulajdonképpen mi történt hetet akkor a 11. században. Most nagyon röviden pár mondatban, tulajdonképpen ez volt az az időszak, amikor az istváni államalapítás után az ország nagyon nagy része, ugye az új hit, vagy a kereszténységnek a hitelek, ugye kiépült egy nagyon erős központi monarchia, csúnya szóval mondva patrimoniális monarchia, amikor gyakorlatilag az ország területének a legnagyobb része az a király magán birtoka volt. Azonban ez egy hosszas folyamat volt, mire a régi rendnek úgymond minden hagyomány, minden maradéka felszámolódott. És tulajdonképpen ennek a folyamatnak, ami nagyjából a 18. század második felében fejeződhetett be, ennek volt egy utolsó, valószínűsíthetőleg utolsó ilyen megmozdulása az 1061-es fehérvári országgyűlés, ahol utoljára a régi rend hívei összegyűltek, és hát megpróbálták rávenni a királyt arra, hogy teljes hátrahatot vezényelje le, és ugye visszatérni a régmúltba. És hát erről nagyon-nagyon sok elképzelés volt, hogy ez miféle lázadás lehetett. De még egyszer mondom, néhány mondat szerepel ezekről a krónikákban. Ugye az egyik krónikában Kézai Simonnál ez az sejthető, hogy ez azért egy egyéves hosszú elhúzódó eseménysorozat volt, míg például Káti Márknál egy rövid, egyetlen egy időpontra szorítkozó eseményként írja le ezt a dolgot, ezt az országgyűlést, ahol aztán ugye így a krónikák, Béla meghallgatta hát a vele szembe lázadóknak a követeléseit, majd végül fegyverrel leszámolt velük. És hát ezzel ettől datálódik tulajdonképpenséggel a régi rend végleges megszűnése az akkori magyar királyságban.
Ez a helyzet, hogy kevés a történelmi tény és ismeret, mondhatni nulla, vagy nagyon-nagyon kevés. Igen, tehát ez az író számára egyszerre jelent szabadságot, és egyszerre jelent egy nagyon nehezen áthitalható problémát. Te mit választottál, és hogy dolgoztál ezzel a majdnem semmi információval?
És egyszerre ilyen nagy felelősséget egyébként az író számára, hogy egészítsem ki ezzel. Ugye egyszerre kell, hát nyilván úgy egy regényt megalkotni, hogy az azért érdekes, izgalmas, fordulatos legyen, ugyanakkor mindvégig szem előtt tartani azt, hogy ne menjen át ez mondjuk valamiféle történelmi hamisításban. Pláne úgy, hogy nagyon-nagyon keveset tudni erről az esemény történet. Ez tényleg egy nagyon nehéz feladat, és folyamatosan ezen rágódtam írás közben. Azt lehet tudni, hogy, és ez volt számomra rettenetesen izgalmas ebben az egész történetben, hogy azért ezek a nagyon szétszór, nagyon kevés említésszerű dolgok, említések ugye a krónikákban, ezekben elképesztően izgalmas utalások voltak arra, hogy milyen, hogy mondjam, mélységei, milyen oldalai lehettek ennek a történelemnek. És hát egyfelől minden, ami a történelemtudomány eszközeivel igazolható volt, azt ugye alapnak tekintettem, és ezeket a furcsa kis utalásokat, nyomokat, mint egy ilyen detektív regényben azt kötöttem össze egy történetté, egy egységes történetté, ami hát ilyen formán természetesen az én fantáziának a terméke. De mindenek előtt úgy, hogy abban hűen maradjunk részint a történettudományhoz, részint pedig az akkori, hogy az Árpádházi mondakörnek a motivumaihoz, és hát az egész annak a történelmi időszaknak a szellemiségéhez. Na most, hát ebben ma kaptam egyébként nagyon komoly támogatást Filipov Gábor szerkesztőtől, Tehát nagyon figyeltünk arra, hogy amennyire csak lehet hiteles legyen, úgy régészeti, mint történettudományi szempontból. Tehát mit tettek, hogy öltözködtek, a legapróbb részletekig, amennyire csak lehet ez pontos.
Igen, nem csak a te és a szerkesztő történelem iránti hűségének az igényét nehezíti az a tény, hogy ez a korszak és ez a tény a kereszténységhez való csatlakozás, vagy a kereszténységnek való behódolás, már ez is túlterhelt, ahogy meg akarjuk fogalmazni. Nagyon nehéz polkorrekten vagy semlegesen megfogalmazni, hogy mit történt, vagy a régi rendről való lemondás. Szóval ez egy aktuál politikai jelentőséggel bír, nem csak most, hanem az elmúlt 150 évben, amikor, mit tudom én, Brodyék megírták az István a királyt, vagy amikor Gárdonyi Géza elkezdte írni a maga történelmi regényeit, tehát hogy ez mindig egy ilyen jelen időben érvényes politikai, nemzeti identitás kérdés volt, hogy ezekről hogy beszélünk, és akkor ha még azt is mondjuk, hogy hitelesen akarunk beszélni valami olyasmiről, amit alig ha tudhatunk, hát nem tudom, hogy lehet ezt hogy abszolválni, és hogy lehet kikerülni a csapdákat.
Igen. Ez tökéletesen így van. Tehát akár is gondolkoztam, egy történelmi regény a legnagyobb fokú törekvéssel arra is, hogy minél hitelesebb legyen valami, azért óvatatlan az a jelennek, és még inkább a jövőnek szól. Tehát pláne ilyen távoli múltban is már nagyon-nagyon, majdhogy nem lehetetlen pontosan rekonstruálni, mi történt. Úgyhogy lehet kikerülni ezeket a csapdákat. Azt nem állítanám, hogy csak és így történhetett, amit én leírok. Én azt gondolom, hogy akkor jár el talán legjobban az ember, én legalábbis ezt próbáltam követni, hogyha írás közben amennyire csak lehet próbál ragaszkodni ahhoz, ami az egykori régészeti leletekből, a történettudománynak az eredményeiből kirajzolódni látszik. Az fölött már, hogy az éppen az adott politika, vagy éppensége egy hosszabb távú ilyen, hogy is mondjam, eszmetörténeti hagyomány, ugye hogyan kapaszkodik bele a múltba, a szerzőnek nincs igazán hatalma, tehát nyilván tudják majd sokféleképpen magyarázni, így is, úgy is. Ahogy az fölött sincs hatalma szerzőként, hogy mondjuk az óhatatlanul ne legyenek kortárs áthallásai ennek a történetnek. Tehát ez egy nagyon jogos kérdés, egyáltalán kell-e, hogy e felett hogy is mondjam, hatalmam legyen.
Azt mindenképpen fel kell tenni ezt a kérdést, hogy most a 21. században egy 11. századi történet miért releváns?
Azért releváns már számomra, és aztán ebben kapcsolódik a mondandómhoz, mert lehet, hogy másnak majd más lesz érdekes. Számomra azért nagyon releváns, és azért is volt érdekes az a kor, mert a pogány korszakkal kapcsolatban a magyar megközelítés, vagy a magyar eszmetörténeti megközelítés az egy eléggé két, hogy is mondjam, síkú volt. Általában a polgári és liberális hagyomány az kicsit az úgy azt mondta, hogy hát ez valaha volt, nem is tudunk róla semmit, egyébként is nekünk már ugye új útjaink vannak, tehát nem annyira foglalkozott vele. Még jobboldali megközelítés, ez a romantizáló történeti megközelítés pedig az volt, hogy ez egy, amire ráépítettek mindenféle nem feltétlenül történettudományi szempontból igaz legendákat, ugye tudom én, a jó Isten tudja milyen eredetű tűzmája legendáitól, tehát általában elég sok áltudománnyal mosódott egybe. Na most, a jelenkor számára az a nagyon érdekes, vagy számomra az volt a nagyon érdekes, hogy mennyire választ el minket éles határvonal lett a 11. századi múlttól. Tehát ténylegesen eltűnt vajon ez a pogányság? Ténylegesen kihunyt az életünkből az a fajta hatalomfelfogás, azok a hatalmi reflexek, amelyek a 11. században voltak? A regényben természetesen így ebben a formájában nem jelenik meg, és nem is jelenhet meg. De, hát, és ez még csak nem is hipotézis, inkább egy kérdésfeltétel a részemről. Nem lehetséges az, hogy a 11. század sokkal inkább jelen van ma is. Nem lehetséges az, hogy például a mai kor bizonyos politikai lépései, a mai kor attitűdjei, például annak az eredete a 11. században kereshetendő.
Jaj, mondjál valami konkrétat, légy szíves.
Jó. Hát egészen konkrét az például a magyar rock viszonyulása például most Európához, az Európai Unióhoz.
De már is benne vagy ezzel abban a kontextusban, amire utaltam, hogy hát a kereszténység az Európa, vagy Nyugat, a pogányság az pedig a Kelet, és az, ahonnan jövünk, és az autenticitás, meg az identitásunk, meg az Ázsiánk, vagy nem fignugor. Tehát, hogy érted, így elindul a lavina.
Hát, lavinának én ezt nem mondanám, inkább gondolkozási folyamatnak mondanám ezt a dolgot. De való igaz, hogy ahogy én is mondtam, nem lehet függetleníteni egyébként ettől a mai gondolkozástól. De csak, hogy visszatérjünk arra, amit kérdeztél. Ugye, ott volt például az Európai Unió kérdése, vagy akár, hogyha vagy a 14. század szemszögéből meg akarjuk érteni. Ugye ma Magyarországon kimagasló magas az Európai Uniónak az elfogadottsága. Ugyanakkor itt a legerősebb például a unióval szemben szkeptikus politizálásnak a terepe. Honnan van ez a kettőség például? Ezt annak idején egyszer egy dán újságíró, mi barátunk kérdezte meg, próbáljuk elmagyarázni, tiszta példám, neki nem sikerült, hogy honnan jött az, hogy egyszerre akar a magyarság csatlakozni egy nagyobb birodalmi egységhez, vagy egy nagyobb egységhez, és ugyanakkor egyszerre századokon át végkísérte történelmünket, pontosan ezek a nagyobb egységekkel való állandó harc. Honnan jöhet ez? És például ez, hogyha, és még egyszer mondom, ez nem egyfajta megfejtés, inkább kérdésfeltevés, hogy ha a 11. század hagyományait nézzük, ami pontosan erről szólt, hogy egyszerre akart akkor is a magyarság csatlakozni valóvá, és ugyanakkor egyszerre próbálta megőrizni különállását, függetlenségét, egyszerre küzdött az ellen, adott esetben akár, hogy is mondjam, visszavetíthető ez a fajta szembenállás.
Fú, millió egy kérdést lehetne feltenni. Bennem van egy óvatosság, hogy ezt az ezer évet így lehet-e egy ilyen problematikára felfűzni, vagy milyen közösségről beszélünk, hogyha azt mondjuk, hogy magyarság, hogy ez a 11. századi politikai közösségek, vagy törzsi közösségek, ezek tényleg felfoghatók ilyen entitásként, vagy az, amit ilyen entitásként nevezünk most, az tényleg mi. Mindegy, ezek nagyon-nagyon bonyolult és érzékeny kérdések. De az bennem is sokszor felmerült. Ennél sokkal kisebb volumenű, vagy hogy mondjam, antropológiailag nem ennyire időhöz, térhez és politikai fogalmakhoz kötött, hogy az ellenséggel való leszámolás, a törzsi viszály, az milyen örökség, tehát hogy ez a kiméletlenség politikai öröksége, amin mindannyian osztozunk, ez vajon honnan jön? Nekem például ez volt a nagy kérdése a te regényednek.
Hát az óvatosságot teljesen helyén való, de hogyha megint csak a hasonlathoz szeretnék biztatni a 11. század közösségéhez, hát bizony az is a szleppei társadalmak része, hogy ott a szemben álló elitek, azok egyrészt a vagyonukat mindig úgy szerzik, hogy a másik elitet lenullázzák, elpusztítják. Tehát a magyar elitnek évszázados hagyománya az, hogy mindig a szemben álló elittel szemben kőkemény, ahogy te is mondtad, kíméletlen harcot folytat. Akár, és még egyszer mondom, ez nem valamiféle akadémikus kijelentés akarnál, de mondjuk kérdésfeltét, hogy akár ez a fajta kíméletlenség is magyarázható ezzel az örökséggel.
Most csúszkálunk a magyar zivatalos évszázadok igencsak bizonytalan talaján. Érdemes ezekről beszélni, de hagyjuk nyitva most ezeket a kérdéseket. Remélem nem hoznak zavarba, ha megkérdezem, hogy szerinted a kultáj közönsége biztos, hogy kézbe veszi ezt a könyvet, és meghívja őre, vagy valahol beleig botlasz egy ilyen író-olvasó találkozóra, akkor milyen kérdéseket fog feltenni? És
milyen kérdéseket tennének fel nekem?
Jó, lefordítom, kicsit beugratos volt ez a kérdés. Tehát, hogy a nemzeti romantika hívei, és akik ebbe beleélik magukat, azoknak biztos felcsillan a szeme, ahogy meglátják a könyvedet. És nem
a címláttán igen, de ha beleolvasnak, akkor nem valószínű, hogy ennyire rajongani fognak érte, hogy őszinte legyek. Tehát ez nem neki, tehát nem annak a fajta történelmi szemléletnek íródott ez a regény, amely ahol összemosódik a, hogy is fogalmazom, a tudomány és a nem, hát a tudománytalanság. Nem, ez egy nagyon szigorú egy olyan regény, amit amennyire csak lehet próbáltunk a tudományos tényekhez igazítani, természetesen úgy, hogy azért dramaturgiailag is egy olvasható, egy élvezetes, izgalmas esemény történet legyen, de az kezdetre fogott a kitűzésem, hogy semmi olyan dolgot ne írjak bele, és reményem szerint ez sikerült, ami a tudomány eszközeivel nem igazolható, amennyire csak lehet. Tehát az a fajta megközelítés, ahol mondjuk például, ha már a Kuruzájt említetted, hogy egy óriási Attila arckép fogadja az érkezőt, bár én magam egyébként nem voltam, én képen láttam, tehát elnézést, hogyha valaki olyasmi, valaki hallja, aki ott volt. Ugye azzal én nehezen tudok mit kezdeni, mert ugye tudjuk, hogy lehet, hogy a magyar romantizáló történetképnek ez része, hogy Attilán valamiféle rokonságban lennénk, de a tudományról egészen mást mond.
Semmiképpen sem szeretném a Kurultáj közönségét megsérteni, és én nagyon bízom benne, hogy nagyon sokan, akik oda járnak, majd kezükbe veszik ezt a könyvet, és számomra ennek az irodalmi vállalkozásnak, amit Batka Zoltán képvisel, a nagy kérdése, hogy mit tudunk kezdeni a nemzeti romantikával, mit tudunk ebből visszavezetni a történelmi szemléletig, a hitelességig, és hogy tényleg mennyire merünk ezen a síkon, akár a fikció eszközeivel is közösen gondolkodni. A fikció egy nagyon jó közös tér, ami a különböző törzsi villongásokban résztvevők számára is lehetőséget nyújt a találkozásra, úgyhogy ezért is bízom benne, hogy ez a könyv sikerkönyv lesz, és sokan veszik a kezükbe. Említetted, hogy felfedeztél történelmi tényeket, olyan helyzeteket, emlékeket, amelyek élményt jelentettek a számodra, és beépítetted ebbe a regénybe. Légy szíves, hogy meghozzuk az olvasó kedvét az olvasáshoz. Mondj egy pár példát erre.
Hát a felfedezést olvastam, hogy a történetudomány a felfedezés azért vagy azt jelenteni, hogy könyvtárazza valaki, vagy pedig ugye ás a terepen. Például amikor ugye elkezdtem egyáltalán érdeklődni ez a téma iránt, akkor volt egy nagyon érdekes jelenség. Ugye a vatákról, ugye a vaták több lázadást vezettek a központi hatalommal szemben, még András idejében az idős vatának volt ugye a nagy lázadás, ami talán ismert. És egy nagyon érdekes ilyen, hogy is mondjam, nyom volt, hogy a király nemhogy nem állt bosszút rajtuk, hanem miután kiegyezett vele a vata, a teljes családjának büntetlenséget adott. Ez egy teljesen magába izoláltam egy koronikába egy odavetett mondat, ami rögtön nagyon komoly kérdőjel volt, hogy ugye a patrimoniális monarchia korában élünk. Mindenki ismerik mondjuk például az Ács Frícián szomorú történetét. Vagy az Ács Klára szomorú történetét. Tehát amikor a legkisebb lázadásnak brutális következményei vannak, miért volt az, hogy abban a korszakban, abban az adott történelmi szituációban, a lázadóval szemben ilyen mértékben megbocsájtó lesz majd az uralkodó. Nagyon érdekes. Nyilván ennek nagyon sokféle magyarázata, tehát én egy regényes magyarázatot agyaltam ki rá, amit ha nem haragszunk. Kedves hallgató, ezt most itt nem mondanám. Nem
azért el. Beszélgetünk, hogy felcsigázzuk, úgyhogy kérlek, ne spoilerezz.
Igen, tehát nem spoilerezni, mert teljesen regény. A lényeges az, hogy ez például egy őrületesen érdekes dolog volt, hogy na hát, miért? És erre próbáltam valamiféle választ találni. Tehát miért volt az, hogy miután leveri ezt a lázadást Béla, tulajdonképpen büntetlenséget ad a családnak.
Ezekről a 11. századi emberekről, családi viszonyokról mondjál még egy pár szót, hogy milyen világ nyílik meg, hogyha közelebb kerülünk a te regényeden keresztül.
Hát, a családi hagyományokról nehéz, de maga a 11. század világa, mondhatnám, egy rendkívül izgalmas, majdnem egzotikus világ a magyar ember számára. Azt képzeljük el, hogy az Alföld nagyon nagy részét, év nagy részében víz borítja, gyakorlatilag áthatolhatatlan rengeteg. Ahol a központi hatalom az ugyan létezik, ugye bizonyos központjai van akkor Fehérváron, de az ország nagy része hónapokon át elérhetetlen számukra. A falvak azok nem úgy néznek ki, mint ma, hanem néhány kis házacskából áll egy falu. Nagyon-nagyon sűrű ez a faluhálózat, ugyanakkor szerte szél van, szinte megbújnak, eltűnnek az akkori lápi
ingovány rengetegben. Tehát teljesen más volt az akkori társadalom élete valószínűsíthetően, mint ma. Sokkal inkább befelé családon belül élhettek azok az emberek. Ugye a távolsági kapcsolataik jóval kisebbek voltak, tehát az volt a világlátott ember, aki adott esetben két faluval odébb el tudott jutni ebben az időszakban. A mai élethez nagyon kevéssé hasonlító, rendkívül bezárt, rendkívül saját hiedelmeikbe, saját kis életvilágukban bezárt közösségről beszélünk ebben az időszakban.
Aki szeretne egy kicsit a mai világ dilemmáiból valamit megérteni, a régmúlton keresztül, aki visszautazna a 11. századba, és szeretné megérteni, mi is volt ez a vatalázadás, az olvassa el Batka Zoltán Vatafia című történelmi regényét, friss ropogós, most jött ki a nyomdából. Zoltán, téged pedig várunk ide, hogy beszélgessünk is a könyvről, és minél több erdélyi olvasód legyen. Köszönöm szépen!
Nagyon nagy megtiszteltetés, és nagy örömmel bármikor.